So yeah. Kulturpresszó. Válogatott termék válogatós elméknek.
Kortásból lesz a jó klasszikus. Látó szép irodalmi folyóirat.
Kántor Péter születésnapi köszöntő a Látó szerkesztőjének. Hogy vagy, drága jó Kaff úr? Tudom, mostanában kaffúl. És te hogy vagy, Petrus Demény? Élte te százféle remény. Sarkalnak-e a leendők, fejedben nyüzsgő teendők? Hát a maros, annak partján, bólyai arccal az arcán, lángzsolt bámul maga elé. Vajon mi jár az eszében? Nézi-nézi Szabó Robi, meg az egész látótábor, nézi maga Vida Gábor, töpreng, de mégsem lát belé. Holott nyilvánvaló dolog, ha jön a nyár, ha jön a nyár, patak partja horgászni vár. Láng Zsolt bámul maga elé.
Te jó ég, 30 évesek lettünk. Csapott be villámként az időmúlása a marosvásárhelyi Látó szerkesztőségébe még tavaly nyáron. Jubileumi látólapszámmá rázta a szép irodalmi folyóiratot és egy ünnepi közönség találkozóra, amelyet a Magyar Kultúra napjára élesítettek a Bernádi házba. A megrendelt szellemi portéka javarészt megérkezett, így egy rendkívül színes, sokhangú, széles korú és körű látóvá méltósult bele. 89-ben a diktátor házas pár még jóformán ki sem hűlt, és már létjogosultságot kért a látó. Az őslátó Gálfalvi György látófogantatás előtti szekuritát és történetein át, debályosak 30 év szabadságból nézve, a meg és átélt elmúlás terhemre vagyok magamnak, érzésének gyönyörűen mély megvallásán át, a filozófikus identitás és hazakereső replikákon keresztül, a fricskázó játékos, nyelvzsonglőrködő, elbeszélő, lírai, szócikkes megírásokig teles-tele lett az ünnepi látókamra. A jubileumi közönség találkozón kóstolót kínált belőle Gálfalvi György, kinek bajsza belelógott most is az emlékek borába. Vida Gábor főszerkesztő, igaz, hogy az édes nénjének küldte a tudósítást, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Demény Péter és Szabó Róbert Csaba. A Kulturpresszó szerkesztője Kiss Dénes most föltállalja, kedves hallgatóink. A Kulturpresszó egyébként Kántor Péter fricskájával mondott beközt. Akik múltbél ilyen fújtak, és jövőben ilyen fognak hamarosan tovább zenélni, azok a trió Olamár, gondolatok a Bartók Zeneházban album részletével. Három részes látóebédünk első fogása érkezik, Parti Nagy Lajos aperitívjével. A látó? Oh, mennyi hattyú a látó!
És amikor a nyáron eszünkbe jutott, hogy te jó ég, 30 éves lesz a látó, ez az a folyóirat, amit mi itt nagyjából szerkeztünk, és hogy ez már 30 éve történik, és hogy meg kellene ezt ünnepelni. Kellene erről valamit mondani, meg kellene emlékezni, és egyáltalán valahogy tegyük láthatóvá magunkat, nem mint a láthatatlanok volnánk, de azért mégis. Akkor nem is tudom már, hogy ki mondta, vagy ki gondolta, hogy kapcsoljuk ezt össze a Magyar Kultúra napjával. Júliusban meg is írtam legalább 50, de talán több magyar írónak és költőnek, hogy majd 30 évesek leszünk, készítünk egy ünnepi lapszámot, és írjanak abba valamit, ami ehhez szorosan vagy lazán kapcsolódik. És írtak. Nem fogják elhinni, hogy tokkal vonóval majdnem annyit írtak, és majdnem akkora lett a terjedelem, amennyit terveztünk. 116 oldal, 4 oldallal lett több, mint amit általában elő szoktunk állítani. Lett egy lapszám, egy mondjuk úgy, hogy ünnepi lapszám, és ha még emlékeznek, a Nívódi kiadáskor elmondtam, hogy mindig megfenyegetjük a közönséget, hogy legközelebb mi kapunk Nívódiat. Ma van ez a nap, ezt a Nívódiat, tehát itt most önök adják nekünk. És ugye szerző és olvasó, köszöntöm mindazokat a szerzőket és azokat a olvasókat, figyelmeseket, okosokat, figyelőket, akik olvasóként, szerzőként, kritikusokként, megjegyzéstevőként jelen vannak ebben a történetben. Mint mondtam, tehát most mi vagyunk a pódiumon, mert mi kapjuk ezt a Nívódiat. És amikor ugye kigondoltuk azt, hogy hogy legyen ez a műsor, vagy hogy legyen ez az este, vagy hogy legyen ez a lapszám, akkor arra is gondoltunk, hogy ugye amikor 10 évesek voltunk, akkor azt ünnepeltük, hogy 10 év, és ugye decemberben volt az ünnepség. Amikor 25 éves volt a rendszerváltás meg a látó, akkor szintén decemberben ünnepeltük, mert hogy ugye van egy múlt, amit el kell mesélni, amit valószínűleg nem lehet elégszer elmesélni, hogy mi történt akkor. Vettünk egy nagy levegőt, azt mondtuk, hogy most egy kicsit arról fogunk beszélni, hogy mi lesz majd. Tehát, hogy azért van most január, azért indulunk most ezzel, mert hogy ezzel indulunk. Még annyit a himnuszról, lehet, hogy ez csak egy anekdóta, lehet, hogy mindannyian tudják, hogy ugye elég hosszú ideig Romániában, és ugye mi erdélyi magyarok, és mondjam, tehát ez az egyik tiltott nóta volt. Pedig azért házi bulikkor, meg szilvet, azért úgy megpróbálkoztak az emberek, mikor kórusban, mikor magányosan, mikor fenn a hegyen, de nem volt ez tanácsos. Elmesélek egy anekdótát, hogy milyen érdekes. Aztán ugye megjött az az időszak, amikor folyamatosan ezt énekeltük, ha kellett, ha nem, egy kicsit meg is untuk. Azóta se tudjuk, hogy jó vers ez, vagy nem jó vers, énekelhető, vagy nem, jó ez a zene, vagy nem jó ez a zene. A szózat egy jobb vers, de azt nem lehet énekelni, stb. Tehát mindenféle problémák vannak. 30 évvel ezelőtt, decemberben, amikor azt hiszem Marosvásárhelyen még lőttek, egy vidéki faluban, városkában, ahol már föl voltunk szabadulva, vagy azt gondoltuk, a tiszteletes úr református templomban odaszólt az énekvezetőnek, a kántornak, vagy az orgonistának, hogy a 38. számú dicséretet legyen szíves. És ugye most buzgó hívek voltunk, soha senki szerintem a 38. dicséretet nem olvasta, nem énekelte, kiderült, hogy az a magyar himnusz. Kicsit ezen mindenki elcsodálkozott, és elkezdte a nép énekelni. Az első vagy a második sor után, vagy taktus után azt mondta az orgonista hangosan a református lelkésznek, hogy de tiszteletes úr, ez a kotta hibás. Tiszteltes, hogy kicsit ilyen irritáltan azt mondta, hogy de maga játssza rendesen. És akkor újra kezdte, elénekeltük, és ugye azóta se tudom eldönteni, hogy ez egy rendes, átlagos nyomdahiba volt, vagy pedig tényleg az ördög mászott bele, és ugye annak a nyomdának valaki fölöttes, vagy nem tudom milyen énje, azt mondta, hogy már pedig azt a két hangjegyet átírjuk. Ez volt a himnusszal, és akkor a látó. Ugye Marosvásárhelyen vagyunk, sokszor el szokták mondani, hogy Marosvásárhelyen jelenik meg a kortárs magyar irodalom, a kultúra egyik legjobb birodalmi folyóirata. Hogy is van ez? És ugye, mivel néhányszor elhangzott ez, hogy akkor hogy is van ezzel a vásárhelye, ki vásárhelyi, ki nem vásárhelyi, ki honnan jött, ugye így végignézek magunkon, és ugye azt látom, hogy Gálfalvi György az egyetlen vásárhelyi szerkesztőnk. Markó Béla ugye nincs itt, ő igazoltan hiányzik, elengedtük Kolozsvára. Ugye ő sem vásárhelyen született, nem tehet róla, de hát ez így van. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy én itt minden kollégámnak fölteszek egy ilyen irritáló kérdést, nem szóltam még nekik, hogy mit fogok kérdezni, és aztán mindenki felolvassa azt, amit szeretne, vagy azt, amit magából, vagy az életéből, vagy a tapasztalatából, vagy a kultúrájából megmutatni érdemesnek tart abban a 10-12 percben, amit kiszabtunk egymásnak. Gyurka bácsi, tőled azt kérdezem, hogy te, mint jó vásárhelyi ember, ezt a sok nem vásárhelyi embert hogy gyűjtötted ide be ebbe a szerkesztőségbe?
Ne sértődjön meg senki. Egyrészt azért, hogy nem csak süket vagyok, hanem Sánta is, és Rozoga is. Vannak itt régi osztálytársaim is, akik ismernek gyerekkoromtól kezdve, és tudják, hogy valamikor eléggé jó lábam volt, és gyors járású ember voltam, tehát voltam én is regény, tehát tudtam járni. Most nem tudok felállva beszélni. A kérdésre válaszolva, egy felhavéve a dolgot, mert tudjátok, hogy én legszívesebben anekdótával fejezem ki magam. Könnyű volt ide gyűjteni titeket, lévén, hogy a vásárhelyeket ismertem. Titeket nem ismertelek annyira. És én szerettem mindig a kockázatot vállalni. Úgy gondoltam, hogy ebből valami jó is kisülhet. Az, hogyha a vásárhelyeket hívtam volna a laphoz, az nyilvánvaló, tudtam volna akkor, hogy kitől mire számíthatok, de nem biztos, hogy annak a lap is hasznát vette volna. Mielőtt két szóba elmondanám mindenkiről, hogy hogy is került szóba, hogy felvegyük, elmondom, hogy a legnagyobb hiányom, amikor tényleg oda került, hogy olyan helyzetbe kerültem, soha se gondoltam volna az életbe, hogy én valaha döntési helyzetbe kerülök már, mint káderpolitikába. Egyébként pedig hát szerettem a magam dolgaiba én dönteni, csak nem mindig sikerült. Szóval legszívesebben Szőcs Kálmánt vettem volna fel, aki ifjúságom társa volt, és a egyik legjobb barátom az életbe, de ő 73-ban másképp döntött, és nem várta ki, ameddig, ahogy ő írta, előnyszabállyal győz majd a jó, mert ebben reménykedett. Tehát őt már nem vehettem fel, vehettük fel. Dokumentum van róla viszont a mint a szekuritátus dossziékból, hogy 1987-től kezdve szerepel a dossziémba vádpontként, hogy Markó Bélával együtt a gyűléseken állandóan szóba hozzuk, hogy fel akarunk venni egy székelykeresztúri tanát, fiatalembert, minden évet felhozunk mellette, pártag, pionier parancsnok. Egész mellékesen költő is, de ezt azért ezt próbáltuk ugye elhallgatni, hogy költő is, de ezeket felhoztuk, de a főszerkesztőnk jelentette, és ott van a dossziémban a jelentése, hogy egy nacionalista, aki Magyarországon jelentetett meg, leesett a kortársba, anélkül, hogy bemutatta volna. Az illetőt úgy hívják, hogy Kovács András Ferenc. Az utolsó feljegyzés a dossziémban 1989. december 10-éről szól. Hazamegyek a szerkesztőségből, és a konyhába, tehát a konyhába is volt lehallgatókészülék, közlöm a feleségemmel, képzeld, mégis sikerült Andrást felvenni, a nem hozzánk, hanem a Színi Akadémiához, Olá Tibor helyére. Ott van a megjegyzés a szélén, a parancsok mindenkinek, a minden beosztottjának a rólunk szóló jelentésébe oda lábjegyzeteket fűzött. Ott van a Russo elvtárs, a Russo kapitány volt, aki a Színi Akadémián felelt. Kérném, azonnal akadályozzák meg a Kovács András Ferenc felvételét. Tehát még oda sem nem sikerült a Színi Akadémia felvetetni. Ezzel szemben, hát december nem 22-én azt hiszem, hanem december 23-án telefonáltunk adásnak, hogy gyere, és feljött, tehát így jött ő. Könyvút elárulom, az volt, hogy mindenki felolvas a Látóból először egy verset, a Látóban megjelent versek közül válogat, vagy írások közül válogat, és utána a saját magától is egy írást felolvas, így aztán elég hosszan fogok visszaélni a közönség türelmével. Mentségemmel legyen szólva, hogy az első, amit felolvasok, tehát mástól, az Kányádi Sándor verse lesz. A vers hozzánk kerüléséről a következőt tudom elmondani, tehát a Látóba közöltük 1992-be. Emlékeim szerint egy puha nyári napon jött fel Sándor a szerkesztőségbe, a kezembe nyomta a kézirhatót, de még mielőtt elkezdtem volna olvasni, Sándor nem látta meg, mert türelmetlen volt, hanem elkezdte mondani. Aztán elmondta még egyszer, ugyanis azt történt, hogy a szerkesztőségben ott volt nálunk egy vendégem, az illetőt úgy hívják, hogy Parvai Péter, a 30 éven keresztül volt a BBC-nek a szerkesztője, 56-ban ment ki, szénatéri gyerek, ahogy szokták mondani, és ő ismerkedett Erdéllyel, akkor volt először Erdélybe. Lejött a szerkesztőségbe, nem sokkal utána megérkezett Kányádi, és elmondta, rögtön Pallai ezt kapta Erdélyből, az erdélyi szerkesztőség hangulatból, és emlegeti, hogy kiáll Kányádi, és elmondja a versét. Volt olyan jó riporter, hogy azonnal megkérte, hogy mondja el még egyszer, mert most bekapcsolja a magnetofonját. Bekapcsolta a magnetofonját, ennek következtében aztán azt történt, hogy a kuplé a vörös villamosról előbb hangzott el a BBC-be, mint ahol nálunk a Látóba megjelent. Kuplé a vörös villamosról, avagy abroncs 8 plusz 2 pótkerékre. Holtvágány, ha döcögött végül a kopott vörös villamos. Kalauz és vezető nélkül döcögött holtvágány, ha végül a kopott vörös villamos. Nem volt hakva vihágos néppel, bezzeg, amikor érkezett, bíbó aló színben sok beszéddel, meg volt hakva vihágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Vörös lesz, de amint utólag minden kiderül, bíbor hát nem a pirkadó nap vértől vehes lett, mint utólag minden kiderül. Mint a görög tragédiában. Belül történt, mi megesett. A színen csak siánkozás van, mint a görög tragédiában. Belül történt, mi megesett. Hát, sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. Honnan lehetett volna tudni, hogy sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. S így állunk ismét, mint az újunk. Sok hite volt, nincs telem. A magunk kárán kell megtanulnunk, ismét itt állunk, mint az újunk. Sok hite volt, nincs telem. És tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos. Sárgára, avagy zöldre festve. Tülekedünk egymásnak esve, hajona volt már villamos. Félhe, ne értsd a dalom, testvére. Nem síható, csak szomorú. Nem szehetném, ha léphe mennél. Félhe, ne értsd, ismétlem, testvére. Nem síható, csak szomorú. Mellékdal a pótkelkekre. De hortvágány, ha döcögötte, vajon a vehes villamos? Eljárt-e az idő fölötte, és hortvágány, ha döcögötte, vajon a vehes villamos? S nem lesz évajon visszatérte? Boldog, aki nem éri meg. Halom, ha halnak miatta, s érte, most is, ha lenne visszatérte. Boldog, aki nem éri meg.
Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos, kalahúz és vezető nélkül, döcögött holtvágányra végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett, bíborló színben sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett.
Igen, most magamtól kérdezem azt, hogy mit is keresek én itt, és egy Marosvásárhelyről igen messzire elszármazott barátom kérdezte egyszer, jó régen, hogy mi a fenét csinálsz te Marosvásárhelyen, és mondtam neki, hogy hazavárlak titeket. Maradjunk ennyiben.
Én pedig Vida Gábort fogok felolvasni. Ugye Gábornak, aki olvassa a látót, van egy ilyen sorozata, hogy Édes Nénémnek címez különböző témában leveleket, és most úgy érezte Gábor, hogy elérkezett a Marosvásárhelyi levél ideje. Édes Nénémnek, ugye ez egy régió hagyomány, Mikes Kelemen óta. Nem olvasom el az egészet, hanem onnan indítok, hogy a színésznők itt mindig szépek. Ez egy lakhatóváros, példának okáért 30 éve már, hogy minden hónapban megjelenik a látó. Soha nem maradt ki egyetlen lapszám se, pedig voltak szigorú és szűkös idők. Megfordult itt szinte minden jelentős mai író, többnyire a látó színpadán. Mint egy folyó, mint egy folyam, amelyre nem találom a megfelelő metaforát. 30 éve csomagolnak a barátaim, az ismerőseim, és elmennek. Nem akkor mennek, amikor a legrosszabb, hanem amikor lehet. Ennyit a maradásról, mert az irodalom Erdélyben, akár tetszik, akár nem, ezzel a történettel össze van kötve, mintha várnánk még valamire. Hősiesen deklaráljuk a maradást, aztán odakint találkozunk. Jé, ti is eljöttetek? Az identitás, a közösség, a nyelv, a haza, a hazáink, az irodalom. Lehet-e azt, amit nem lehet? És ha nem lehet, akkor mégis miért van? Mindent vállalunk, amit vallunk? Van-e még erdélyi irodalom? Szokták kérdezni tőlem. Erdélyi író az, akinek erdélyi kötődése van. A mondat egyszerű, a valóság, amelyet megragadni próbál, nem. Az identitás nem adottság, hanem csinálmány. Gulyás Miklós például Óbudán született, 56-ban emigrált, Svédországban könyvtárosként dolgozott. Nyugdíjas volt már, amikor egy utazáson rájött, hogy mindig is erdélyi magyar író szeretett volna lenni. És az lett. Kinyomozta egy recenzens, hogy eredetileg Gottlieb a neve, és kérdezték már többen, hogy az a Kovács meg az a Láng nem-e zsidó. Abba viszont, édes néném, alig, hanem bele kell nyugodnunk, hogy az irodalom a kevesek ügye volt mindig, és az is marad. Pedig van egy akkora könyvtár ebben a városban, hogy a lélegzet is eláll tőle. Csak hát minden az eredeti nyelvén. Nem mintha egy Harry Potter vagy a Szolgáló lány nem tudna sok millió fiatalt rávenni, hogy könyvet olvasson. De Shakespeare-ig hosszú az út innen, még az angolul jól beszélőknek is. Újabbkori magyar teológusok már nehezen tudják olvasni a Károli Bibliát, nem értik a nyelvét. A nagyapám két osztályt járt, ő értette, és főként hitte, amit olvas. A nyelv lassan változik, mi beszélők gyorsan. Ha viszont szeretné valaki megállítani az időt, akkor olvasson, mert az idő nem az, amit az óra mutat, hanem amit megélünk. Olvasni azért érdemes, mert örömet okoz. Borges. Hazafias szólamok vagy olvasási stratégiák helyett ezt kellene megérteni és tanítani. azért kell és azért érdemes irodalmi folyóiratot csinálni, hogy legyen tér és legyen folyó, legyen ellenállás, amikor az kell, legyen szöveg, legyen tudás, legyen hely a nyelv kipróbálásához, legyen szabad kipróbálni azt, ami van, és azt is, ami nincs, de lehetne. Legyen szabad álmodozni és álmodni, játszani, mert az irodalom játék is, élet is. A halálról most nem beszélünk. Legyen otthon és legyen haza. Legyen újra teremthető. Azt nem tudom, bele kell-e az írónak és a költőnek szólni a közéletbe. Talán. Hogy bele tud-e szólni, azt kétlem. Cenzúra most épp nincs, de ha beleszólunk, majd lesz. Így vagyunk hát, édes néném, levelem végére értem, pedig még sok mondandó van. 30 év egy folyóirat számára nagy idő, és már egyáltalán nem bánom, ha nem látom a jövőt. Szokásban az van mi nálunk, hogy mivel az jövőnek látásában csak ritkán jeleskedünk, viszont az rémhírek által keltett izgalmak csiklandozásait igen szeretjük, a munkánk elvégzése iránt fogyatkozó lelkesültséget tanúsítunk csupán, és kisebb-nagyobb hazugságokkal tollasítjuk a szkalpagunkat, hogy például már megint jön az világnak vége, miként szeretett velencénk állapotja is mutatja. Fussunk hát oda például, és meregessük a vizet gyorsan az egyik kanáléból az másikba, már ha csajkánk egyáltalán bírja, és a pénztárcánk. De ha nem fogja bírni, hát az sem baj. Legyen belőle sok a selfie, bár egy tudós professzor mondta nemrég, hogy le kellene fordítani magyarra is ezt a szót, vagy ezt a szót is magyarra. Tudja, édes néném, én minden olyas világméretű kalamitást, amely az konkrét dolgok megcselekvésében akadályoz, egyfajta ránk szakadó semminek vélek. Nagyböcsű, tudós, meg literátus pispekünk nyilatkozta annó, hogy nem lehet. Gyűlölöm ezt a mondatot, pedig szép, el kell ismerni. Vannak szép mondataink, és vannak ronda igazságok. Hogyha mindent nem is, de sok dolgokat éppenséggel lehet. Érti, ugye, édes néném, hogyha nem volt volna lehetséges akkor 931-ben, ha ez igaz volt volna teljesen, akkor eddig mégis hogy húztuk ki? Premissza ez vajon bármire? Mert ahogy az elmúlt szám szerint 20. évszázad itt a fejünk felett elszánkázott, azt én senkinek sem kívánom. Vagy csak olyan volt ez is, amilyen? Kortárs vagyok és tanú, aféle bámész az útszélen, aki tud ezt-azt, beleszólni viszont nem adatik neki. Lassan a krisztusi korba érsz, és egyre kevesebb körülötted a csoda, ahogy azt Mózes Attila írta. Vagy Bólyai? Úgy értem, Bólyai János miért nem jeleskedett például a segesvári csatában? Nem volt az olyan messze, ha nem is nyertük volna miatta meg. Miért nem kötötték fel Aradon? Miért nem segített Kossuthnak felpróbálni a koronát? Miért nem volt Görgei egyik tanácsadója? Mert nem lehet? Hát nem. De miért? Marosvásárhelyről kevesen jutnak el a világhírig, de azért előfordul. A teljesítmény egyéni, a siker közösségi ügy. Barabási Albert László. Hogy tehetséges vagyunk, az nem elegendő. A ti engedélyetek szükséges hozzá. Ugye, barátaim? Nietzsche. Egy jó befejező körmondatért az író sok áldozatra hajlandó. A múzsa megint elkódorgott valahová, rövid leszek hát, pedig nyújtani szeretném a dolgot. Kell ide pár mondat, ki kell tölteni ezt az új oldalt, ilyen a lap. Pontosan annyi oldal kell, amennyit a tipográfia igényel. Ez nem olyan, mint ha kézzel írnám az árkus papírosra, és ott van vége ahol. Tartsa meg az Úristen az ő kegyelmében mindazokat, akik nélkül a látó ezután sem fog tudni megjelenni. Kettős pont. Az írókat, akik írják, mert mi más tehetnének, a szerkesztőt, aki szerkeszt, mert mi máshoz ért, a fináncot, aki enged még pénzt, mert nem az övé a pénz, a politikusról se feledkezzék el, aki a törvényt igazítja ránk, mert nem magára igazítja, és világosítsa meg a tisztelt olvasó elméjét legkivált, mert az ő jó indulata, figyelme és alázata nélkül mi nem sokra vagyunk. Maradok, édes néném, és nem búcsúzom. 2020. január eleje.
Kortársból lesz a jó klasszikus. Látó szép irodalmi folyóirat.
Kultúrpresszó. Kiengedjük a szellemet a palackból.